Urunk, hálát adunk neked azért a bizonyság tételért, ami azt hirdeti, hogy egyedül te vagy végtelen. Mert sokszor úgy érezzük, hogy a szenvedés végtelen, a kudarcok sorozata végtelen, a tehetetlenségünk végtelen. Köszönjük, hogy ezek nem azok. Éppen azért, mert te szabadító Istenünk vagy, azért, mert meg akarsz megmenteni bennünket, ezek a sorozatok véget érnek, és össze, aki végtelen vagy. Köszönjük, hogy mi véges teremtények hozzád fordulhatunk ma reggel is, és téged kérhetünk áldásért, üzenetért, igéért. Könyörgünk, hogy kicsi közösségünket áld meg most is gazdagon. Amen. Az Ámosz próféta könyvében a 8. részéből olvasom a 11. verstől a 14. versig terjedő ige szakaszt. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és az ifjak, akik Samária bálványára esküsznek és így beszélnek, Dán istenére mondom, vagy a Beérsevai útra mondom, elesnek és nem kelnek fel többé. Amen. Ámosz próféta a Krisztus előtti 8. században prófétát hirdette Istennek az igéjét, azokban az évtizedekben, abban az évszázadban, amikor Izrael országára, a nagy és erős országra, második Jeroboám király uralkodás alatt az volt jellemző, hogy biztonságban érezték magukat az ország lakói, nem volt számottevő külső fenyegetés, ami volt, azt is el tudták hárítani, és a külső biztonság érzése mellett pedig a gazdasági élet is prosperált, és a GDP növekedése az évről évre szép kilátásokra adott reményt. Azonban a biztonság és a gazdagságnak az, hadd mondjuk direkt így az árnyékában, a bálványimádás, amire itt is hallottunk utalást, virágzott, hivatalosan is, támogatottan is, Isten Jáve mellett bálványokat imádtak Izrael népének, Izrael országának a lakói. És a bálványimádás mellett, amit ostorozza a próféta, különösen is ostorozza az önzésnek az elterjedését, a gazdagokét, a kereskedőkét, a hatalmasokét, a tehetőségét, akik ezt a kedvező környezetet, a kedvező körülményeket arra használták fel, hogy kizsákmányolják a szegényeket, hogy elnyomják őket, sőt, hogy megvásárolják a szegényeket magukat is személyükben, adós rabszolgaságba taszítsák őket, és így nem csak a gazdagságot, nem csak a hatalmat, nem csak a biztonságot élvezték, hanem azt a lelki hozzáállást is, hogy ők tulajdonosai a másik embernek. Mindezeket kímélet nélkül, és őszintén elmondja a próféta, és meghirdeti azt az ítéletet, amelyet Isten határozott el, amely nem azért következik be, mert nem jó számítások szerint vezetik az országot, nem azért, mert a külső körülmények úgy alakulnak, nem azért, mert szerencsétlenség tör majd az országra és a népre, hanem azért, mert Isten elhatározta, hogy megbünteti ezeket a szörnyű bűnöket, és hogy megbünteti azokat, akik nem akarnak megtérni ezekből a bűnökből, annak ellenére, hogy megtérésre, ennek a rossz bűnös útnak az elhagyására felszólította őket Isten. Ennek a nagy proféciának egy kicsiny részét hallottuk az előbb, ami azonban nagyon fontos, és mindenek előtt, ha sorba szedhetjük, akkor azért, mert arra tanít bennünket Ámosz könyve és ez a profécia is, hogy a történelem, az emberiség történelme az, hogyan tanuljuk az iskolában, politikai, gazdasági és társadalmi folyamatoknak az összessége, de hozzá kell tennünk, hogy azoknak az összessége is. Azonban a Szentírás és a próféta bizonyság tétele szerint az alapja az emberi történelmnek az Úrnak a törvénye. hogyha Isten törvénye szerint él az ember és az emberiség, akkor más politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok játszódnak le, mint akkor, hogyha nem Isten törvénye szerint éljük az életünket, mert akkor természetesen más politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokban él az ember és élünk mi is. Ha tehát nem Isten törvényén nyugszik az emberiség, a társadalom, akkor, és ez visszatérően elhangzik Ámosz könyvében, akkor megrendül, földrengést mond, akkor megrendül a társadalom élete. Ez az, amit lehet egyrészt a különböző elemzésekből kiolvasva mechanikus folyamatok összességének vagy eredményének hirdetni, és ebből arra következtetni, hogy tehát meg kell változtatni bizonyos szorzókat, oszlókat, tényezőket, és megváltoznak a folyamatok, vagy pedig lehet azt mondani, hogy nem változnak meg, nem múlik el a megrendülés csak akkor, hogyha újra Isten törvényére helyezzük a társadalom, az emberiség és a saját életünket is. A második pedig, amit meg kell értenünk Ámosz ige hirdetéséből, az ítélet, amelyet meghirdet, amelyet persze nagyon nem szeretünk hallani, és azt hiszem, hogy a ma embere sem szereti hallani azt, hogy ítélet készül felette, de még hangsúlyosabb az, hogy az ítéletet feltétlenül mindig az ember javára szánja Isten. Nem öncélú a büntetés, nem egyszerű pedagógiai módszer, eszköz, hanem az a jó szándék a húzódik mögötte Istennek, hogy az embert a jó útra térítse. Ezért is annál szomorúbb, hogy Ámosznak meg kell állapítani a negyedik részben, hogy az ítélet, amit már átéltek az ő kortársai is, az éhínség, a szomjúság, tehát a kenyér és a víz utáni szomjúság az nem használt Izrael népének. Nem tértek meg Isten, ez is a szemükre hányja. Ezért kell tehát Istennek komolyabb eszközökhöz, tényleg szörnyű ítélethez nyúlnia. És ez az, amit a 8. résznek a végéről hallottunk, mert itt is szóban korábban ítéletről, hogy a legsúlyosabb ítéletet hirdeti meg Isten a próféta által, ez pedig éppen az, hogy nem a kenyér, nem a víz után fognak szomjazni, mert az is nagyon rettenetes, az is nagyon szörnyű, hanem Isten ígéje után fog szomjazni majd a nép, és az ítélet pedig az, hogy nem talál megelégülést, nem talál igét, nem talál kijelentést, úgy mondhatjuk, hogy nem találja a bűnbocsánatnak a lehetőségét többé a nép. Ezért is hangzik itt, visszavonhatatlannak, elesnek és nem kelnek fel többé azok, akik bálványokat imádnak, azok, akik a gazdagságban, a hatalomban, a kevésségben töltik az életüket. Mi pedig azt mondhatjuk el, hogy ma nagyon hasonló a helyzet sok szempontból, mint Ámosz korában. Naponta halljuk azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy gazdasági válság, szegénység, éhínség ide-oda. Vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek dőzsölnek, amelyek lopják a közpénzt, amelyek nem szánnak senkit és semmit, és a megtérésről hallani sem akarnak. Ezért tehát, utolsó figyelmeztetésként, elsősorban nem a kenyér hiányától, nem a víz hiányától kellene félnünk, mert ezektől félünk, hanem nekünk is attól, nehogy eljöjjön az az idő, amikor már nem találjuk a bűnbocsánatnak a lehetőségét. És ezért tehát, bár tényleg ítéletről van szó, mégis pozitívra fordíthatjuk az üzenetet, mi örülhetünk annak, hogy most itt lehet hirdetni Isten igéjét. Van nem csak törvény, van evangélium is, mind a kettőt hirdethetjük, ebben nem gátol bennünket semmi, és hogyha belegondolunk abban, milyen rossz lenne, ha ezt sem tehetnénk, hogyha nem lenne igen, nem lenne üzenet, nem lenne megbocsátás, akkor azt kell mondanunk, becsüljük meg ezt a kairoszt, amikor mindannyian szóval és tettel, meg élettel főképpen hirdethetjük a mai népnek Isten igéjét. Amen. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi sokszor felindulásból, haragból és gyűlöletből büntetünk egymást is, és magunkat is. Meg azt gondoljuk, hogy téged is megbüntethetünk. Köszönjük, hogy te soha nem így cselekszel. Soha nem hirtelen haragból, felindulásból, vagy bosszúból, hanem mindig annak érdekében, hogy bennünket észhez téríts, jó útra vezess, hogy nekünk megmutasd és megadd a megtérés, a bűnbocsánat lehetőségét. Köszönjük, hogy mi élhettünk olyan sokszor már, és újra élhetünk ezzel a lehetőséggel, szükségünk van rá. Kérünk, adj nekünk is olyan prófétai lelkületet, mint egykori szolgáidnak, hogy hirdethessük azoknak, akik még nem hallottak róla, azoknak, akik még nem éltek vele, a megtérésnek és a bűnbocsánatnak a lehetőségét. Hirdessük azt a reménységet, amely felett áll minden kiszámítható emberi folyamatnak, mert rólad szól, hogy te minden kilátástalanságban, reménytelenségben és mélységben világosságot, felemelkedést és szabadulást tudsz adni az embereknek. Könyörgünk embertársainkért, szeretteinkért, idegenekért, távol élőkért, mindenkiért, hadd hallják meg a hívószót, a bűnbocsátó szót, és hadd érjenek meg hozzád velünk együtt. Könyörgünk egyházunk szolgálatáért a mai nehéz helyzetben, ebben a nehéz korban, áld meg gazdagon, hogy embereket hívhassunk hozzád, menthessünk meg a kárhozatból. Könyörgünk, hallgass meg imádságunkat, Urunk. Amen. Imádkozunk az Úr imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.